Tóth Béla köszönti a kedves hallgatókat. Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Kedves hallgatóink, éppen egy gyűlés után fogtam meg Bartalis Attilát, a Szarvasmarha Tenyésztők Egyesületének elnökét itt Karcfalván. Miről szólt ez az ülés, hogyha nagyon röviden szólnánk a hallgatók felé?
Háromnapi rendipontot szeretném volna megtárgyalni az állattenyésztő kollégáimmal, barátaimmal, akik többnyire karcfalviak, hát együtt úgy nevezem itt őket, hogy kollégáim, barátaim, mivel, hogy egy faluba itt ma mindenkit ismer. Az első legfontosabb napi rendipont az a tejbegyűjtő központunk, vagyis csarnok megnyitása lenne, ami magába foglalja egy picit a beruházást, a szerződéskötést a tejfejdolgozó üzemmel, és a gazdáknak a véleményeit, az elvárásait, amik ezekbe ütköznek. A második pont, picit a legeltetésről beszélgettünk, de a zöme, a nagy rész ennek a legeltetési pontnak elmaradt a nagy gyűlésre, amikor a faluban lesz a közbirtokossági gyűlés, és mellette mindig megtartjuk ezt a pásztorválasztási, pásztorfogadási, legelési, havasok elosztási gyűlését, és ezzel együtt mindent le fogunk tárgyalni.
És volt egy harmadik pont, egy kicsit hangosabb volt ez a harmadik pont. Úgy láttam, hogy valamiben nem én mindenki értett egyet. Mondja el a hallgatóknak, mi volt ez?
Harmadik napirendi pont az a régi TSZ időből fentmaradt istállókból. Egyetlen istálló lett arra megtartva, amit most per pillanat a tanács birtokol, hogy a faluban és állattenyésztésben dolgozó gazdák részére, ahol apa állatokat kellene tartani. Mind a mai napig sikerült ezt megoldani a faluban a közbirtokossággal karöltve, ugyanis a közbirtokosság legelőit használják a gazdák, ezért a közbirtokosság még egy kis ráadásként az apa állat tartást ő lerendezi, gondolok itt a bikákra és a bervécsekre, úgyhogy a juhoknak és a táneknek az apa állatok. Ez a másik része, amiről beszélgettem, az a TSZ istáló, jelen pillanatban egy magánvállalkozó használja, és ennek szeretnénk a tulajdonjogát többé-kevésbé békességesen és mindenkinek kielégítő módján elintézni. Sajnos van egy pár pro-kontra ellentét és megoldást terjesztő hír. Na, hát majd előbb-utóbb hozzá fogunk ezen jutni, és létrehozunk egy jó kompromisszumot, hogy a gazdák is meg legyenek elégedve, majd a lévendő apállatokat legyen, ahol tartsuk, és mindig egy jó cél irányába tudunk haladni.
Elárulom a kedves hallgatóknak, hogy jó magam is részt vettem ezen a közgyűlésen, hadd nevezzük így, és nem kapcsoltam be az Agrárgazda mikrofonját, hiszen nem voltam hivatalos, de elfogadtak. Én egy eléggé jó falugyűlésnek tartottam, ha megengedi ezt a kifejezést, nekem tetszett a gazdák hozzáállása mind a három vitatott kérdéshez, de tudom azt, hogy ön farmer, mondja el, legyen szíves, mekkora területen gazdálkodik, milyen állatai vannak?
Egy 150 hektáron gazdálkodunk, ebből körülbelül fele szántó, fele kaszálló gyep terület, és ezen a területen próbálunk takarmányt termeszteni egy 230 fős tehenészetnek, ahol pirostarkát, vegyes hasznosítású állatokat, teheneket tartunk, aminek úgy durván fele felnőtt állat, fele növendék, ahhoz, hogy a jövőbeni továbbhaladást tudjuk biztosítani, és körülbelül ez az, ami leköti a napjainkot reggeltől estig, január 1-től december 31-ig, de szeressük.
És kezdik előről minden évben. Én megállapítottam így a külalakjára, hogy fiatalember tele van tenni akarással, de közben zárójelben megjegyzem azt, hogy itt voltak a tejfelvásárlók is, tehát a madarasi tejfeldolgozó vállalat szakemberei. valami kompromisszum, valami szerződés, valami kötődött velük, vagy csak most is az átvevő központról, a csarnokról beszéltek velük?
Minden elméleti szinten maradt, de egész pontosan konkrét számokkal jöttek, úgyhogy mi, amikor el tudunk készülni a csarnok berendezésével, az a csarnokos nő vagy férfi alkalmazásával, akkor már a következő nap meg tudjuk kötni a szerződéseket, mivel hogy a számok adottak, és egy nap múlva már igenis működhet ez a tejbegyűjtőközpont.
Még egy utolsó kérdésem van, van-e megfelelő takarmány ennek a szép számú szarvasmarha állománynak?
Igen, hál' Istennek van, és ezt mindig oda mondom, hogy hál' Istennek, mindig vannak bővebb és szűkebb esztendők, de mi próbálunk mindig másfél évre való takarmányt előállítani, úgyhogy akármilyen szegény év következik, akkor egy fél évre valót mindig még mellé tudunk tenni, a fél évet hozzuk az előző évről, és nem kell eladjuk az állományt, nem kell ingyen apró pénzért túlgyegyünk rajta, igenis tovább tudjuk tartani ezt az állományt.
A támogatásokat megkapták a 2015-ös esztendőre, vagy folyamatban van?
Nem kaptunk még támogatást, valami kevés üzemanyag támogatást azt kaptunk, de a támogatásokra mindig úgy számítok, hogy ez egy bónusz a mi tevékenységünkre, úgyhogy nem számítok annyira rá. Amikor jön, akkor nagyon jól esik, de nem számítok annyira, hogy kötelezően kell várjam, hogy el kell költsem azt ott.
Amikor itt a gyűlésen láttam az asztalfőn, és tartotta az előadást az embereknek, válaszolt kérdéseikre, sőt, provokálta őket, észrevettem, hogy tenni akar az itteni gazdákért. Én sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen.
a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, egy olyan méhész fogok önöknek ma bemutatni, aki azt hiszem, hogy nem is ismeri az évszakokat, mert állandóan kint van az úton a standja, és akkor megkérem, hogy mutatkozzon be a kedves hallgatóknak, és mondja el pontosan, hogy hol vagyunk most az Agrárgazda mikrofonjával.
György Zoltán vagyok, Maros-Szentgyörgyi lakos. Én Maros fő és Gyergyó-Szent Miklós között lakok állandó jelleggel. A méhek odahaza vannak télen, én itt vagyok, ahogy értékesítsem a nyáron szerzett mézemet.
Akkor, amikor ide bejöttem, hát fogtak a kutyák, és meg is kérdeztem, hogy ez a háló itten kifeszítve a medvék ellen van, vagy a rosszindulatú emberek ellen van. De úgy értesültem, hogy a medvék is talán békébe hagyják, s a rosszindulatú emberekről se lehet beszámolni. Milyen volt a 2015-ös esztendő méhész szemmel?
A 2015-ös esztendő sokkal jobb volt, mint a 14-es, de mint régi méhész, meg se közelít egy jó évet. Tehát jó volt, de mégsem egy jó év.
Tekintettel arra, hogy ez az esztendő olyan csodálatosan indult egyesek szemszögéből. Meleg volt, szép idő, stb. Most egy kicsit olyan ködös, ahogy jöttünk át a bucsinon, még havazott is egy kicsit, aztán a végén kezdett esni az eső. Milyen ez a tavasz, mondja meg őszintén. A méhek ott a kaptárban, mert biztos megnézte, mert van mit megnézzen. Nem lázadnak fel, hogy mi van, uram? Hát kéne egy kicsit ott megdermedjünk és üljünk csendbe, de itt nagyobb a fogyasztás, mint a termelés.
Hát sajnos, ez már az ősz folyamán is sokáig jártak a méhek ki, hordás nem volt, de fogyasztás nagyon sok volt. Mikor ott hazajártam, belenéztem, azért, mivel ősszel annyi eledelt tettem, mindig számítok a hosszabb térre, hogy van eledelük a méheknek, az enyémeknek legalábbis, de a fogyasztás növekedik ebben az ingadozással, hogy ingadozik a hőmérséklet.
Maradjunk még egy kicsit a méheknél, hát hogyha már benézett a kaptárokba, mondja meg, kártevő járt-e ott, harkály, egér?
Nem tapasztaltam sem egeret, sem harkályt, fel van kívül védőkkel szerelve minden.
Akkor most lépjünk egyet, és mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy milyen mézet kínál eladásra, van-e valamilyen speciális méze, amit csak ön készít, jobban mondva a méheknek köszönhetően.
Hát mivel, hogy vándor méhész vagyok, az akáccal kezdem, tavasszal akác, aztán feljövök a kaszálókra, itt jelenleg, itt ahol vagyok, kaszálók vannak, innen felmegyek a málnára, a málnáról, hogyha nem megy a málna, megyek hárs, és a napraforgó. Ha megy a málna, akkor kihagyom a két utolsót, ha jó idő van és van hordás.
Mondja meg, legyen szíves, hogy került ide, és mióta méhészkedik?
Én nagyon-nagyon rég elmentem sofőrnek egy vásárhelyi Gálfi Árpád bácsinak valamikor, hogy vezessek egy autót, mert volt törve a keze. Akkor már gyerekkoromtól 68-ban csináltam tanfolyamot Csíkszeredába, és szerettem a méheket. De hogy vásárhelyre kerültem, ez szomszédom volt Árpi bácsi, és na gyere sofőrködni, és vegyél te is magadnak, és így vett rá, hogy most 140 családdal méhészkedek.
És hogy került ide fel?
Ide úgy kerültem fel, hogy vásárhelyre érkeztem az akáccal, és nem tudtam pergetni, nem volt hordás. Egy Gyergyő barátom rám telefonált, gyere fel Gyergyóba, itt nyitott ajtóval, és nem jönnek a méhek, pergetek. És akkor feljöttem Gyergyóba, Gyergyóból felmentem a Békényfőre, és ott a Békényfőn vagyok egész nyáron a méhekkel, azutántól ez 15 éve. Az árulásnak pedig úgy kezdtünk neki, hogy nem volt annyi pénzem, hogy vegyek üzemanyagot, hogy menjek tovább a napraforgóra. És megpróbáltuk, hogy lássuk, nem tudunk eladni, külföldiek keresték. És mikor rájöttünk, hogy érdemes csinálni, mi azutántól csináljuk. De sajnos annyi kereskedő minden parkírozót ellepett, hogy több a kereskedő, mint a méhész, aki a méhezet árulja. Én igyekszek, hogy azok a 15 éves kuncsapcsaimat visszavárom, szeretettel mindig, becsülettel.
Jelen pillanatban milyen típusú mézei vannak?
Jelen pillanatban áruljuk a havasi mézet, áruljuk a hársméz, van harmatméz, amit nagy melegekbe gyűjtnek a fákról, a tavaly lett, hál' Istennek, és akácméz.
Hát uram, én azt kívánom, hogy a polcról fogjon el a méz, és várja már azt a pillanatot, mikor pergethet megint, hogy legyen.
Köszönöm szépen, reméljük, hogy ez az év még jobb lesz, mint a másik.
Vásárhelyi híjesztő elállom. A rózámat minden este várom, minden este várom, a két karomba zárom, a Vásárhelyi híjesztő elállom. Minek is van két szem a világon, ha a rózsám nem lehet a párom, nem lehet a párom, mégis mindig várom a Vásárhelyi híresztőrárom. Nem lehet a párom, mégis mindig várom a Vásárhelyi híresztőrárom.
Kedves hallgatóink, szokták mondani, okosabbak, mint én, hogy soron levő munkálatok a mezőgazdaságban. Hát én egy kicsit loptam ebből a kifejezésből, és úgy mondom, hogy soron levő munkálatok a szőlősben. Tavaszodik. Tavaszodik, és azt mondanám, hogy sajnos, talán ezt is megengedhetem magamnak, hogy így mondjam, hogy sajnos, mostanában túl nagy a meleg. De azért már észrevettem, hogy a jobb gazdák kiki merészkednek a szőlősben, és nyesik a szőlőst. Mit csinál az ember ilyenkor? Felkeresi régi jó ismerősét, Seprődi József, szőlész, borász, Dicsőszentmártonban, mert azt hiszem, hogy itt vidékünkön egyike azoknak a borászoknak, aki keményen művelik a szőlőst is, és magától értetődik, ha egyszer jó nedűt akar előállítani. Tudja, hogy milyen a szőlője, milyen eredményt várhat tőle, jó lesz az vagy nem, mert simogatni is kell néha a fát, és főleg a venyégét. Itt van március, melegek vannak. Volt-e már kinn a szőlőben, és nézte már meg a venyégéket? Dolgozott-e már a metszőolló?
Itt van a metszésnek az ideje. Aki elfette a szőlőt a küköllő mentén, azt illik kibontani. Termésnek a fele a metszőollóban van. Tehát vigyázzunk arra, hogy jó szokás szerint azért ne bokrot neveljünk a szőlőből, tehát túl nagy terhelést a tőkén ne hagyjunk. Jobban kifejlődik a szőlő, ha kevesebb rügyet hagyunk, kevesebb lombfelületünk lesz, a növényvédelem könnyebb, tehát nem kell annyi vegyszert használni, egészségesebb lesz a szőlő, és maga tőkét nem strapáljuk le, úgymond, tehát nem terheljük meg túl nagyon, és jó minőségű szőlőt tudunk nyerni, amiből persze jó minőségű bort tudunk majd az asztalra tenni, mert az igazi jó bor az csak jó minőségű szőlőből készülhet. Itt volt azért a télen egy rövid periódus, amikor bizony jól belementünk a mínuszba, tehát nem árt, hogy rügyvizsgálatot végezzünk, és utána metszünk. Mert a ledobott vesszőt azt nem lehet visszarakni, tehát jobb, ha ellenőrizzük a rügyeket, és utána metszünk. De mondom, vigyázzunk arra, hogy túl nagy terhelést sose hagyjunk a tőkén. Lúgasnál pedig vigyázzunk a ház mellett, azért ne engedjük túl hosszúra a lúgast, vágjunk egy-két szem, három szemre vissza a direkt termőtől elkezdve általában a lúgasszőlőket, és ne hosszabbítsuk, ne engedjük el, 2 méteres, 3 méterre ne próbáljuk megnyújtani a lúgast, mindig 1,5 méter, 1 méter az, ami normális, tehát nem kopaszodik fel. Arra kell vigyázni, tehát miután megmetszettük a szőlőt, akkor ha karószőlősünk van, akkor a karókat újra kell hegyezni, újra beverni a földbe, a támaszrendszert ellenőrizni, meghúzni a drótokat, ez a következő munkafolyamat, azért, hogy utána tudjuk kötözni a szőlőt idejébe, tehát ne késünk el vele, hogy kezdjen kirügyezni, hajtás legyen a szőlőn, és utána próbáljuk kötni, mert nagyon sok rügyet elveszítettünk, letörik a kötözésnél. Tehát próbáljuk beosztani a munkafolyamatot, tehát idejébe metszük ki a szőlőt, idejébe a támrendszer drótokat, a húzalokat meghúzni, újra karózni a szöllőt, és kikötni ahhoz, hogy a rügyfakadás már szépen kikötve, rögzítve találja a venyigét, tehát a veszőket.
És akkor most már a szöllősből jöjjünk be a pincébe. Van-e valamilyen tennivaló ilyenkor, vagy most már a bor teljes egészében rendben van, megvoltak az egy-két lehúzások, levettük a seprőről, minden a legnagyobb rendben, vagy még a pincében is van dolog?
Hát a pincében állandóan dolog van, tehát most az erjedés az befejeződött, ahol befejeződött, de sajnos mi minden évben, az idén is van olyan, hogy hirtelen megállott az erjedése a musnak, tehát nem fejeződött be az erjedés. Van, aki túlcukrozta, akkor jönnek a tavaszi melegek, nem megfelelő a sok esetben a pincének a hőmérséklete, és újra erjednek a borok. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, minden körülmények között már a seprőről abszolút nem szabad seprőn legyen a bor, mert bizony szagot kaphat, és nem kívánatos szaga lehet a bornak a seprőtől. Jó körülmények között egy kicsi faélesztővel, ha muszáj, akkor utána lehet erjeszteni, ha jönnek a melegek, hogy erjedjen ki a borunk minél hamarabb, hogy ne történjen az, hogy mind a jó zavaros káposztalé június-július hónapokig mind erjedt zavarosabb borunk, és nem stabil. Hogy kezeljük le a borainkat, már márciusban feltétlenül a második fejtés történjen meg, és most a második fejtésnél jó, ha derítünk. Tehát egy bentonitos, ez egy egyszerű agyagásvány, nem kémiai anyag úgymond, egy egyszerű bentonitos, derítonos kezeléssel kezeljük a borunkat ahhoz, hogy úgy menjünk bele a nyárba, hogy egy stabil borunk lesz, a kitőt gyönyörű, szép, tiszta legyen, tükrös legyen a borunk, kezeljük készre a borainkat.
Kedves hallgatóink, itt vagyunk Csíkszeredában a kisállat tenyésztők kiállításán, és egy édesanyát állítottam meg a két fiával, itten éppen nézi a nyuszikákat. Megkérem az édesanyát, hogy mutatkozzon be.
Darvas Gyöngyi vagyok.
Hogy hívnak? Tamás.
Portik Marton Hunor.
Mondjátok meg itt a rádió riporter bácsinak, hogy tetszenek a nyulak is?
Nagyon.
Nagyon tetszenek, és meggyőzzétek anyát, hogy vigyen haza be egyet? Nem tudtátok meggyőzni? És még mi tetszett nektek a nyulakon kívül? A kakasok?
Igen.
Na hát, ez nagyszerű. Akkor én kérdezzem meg az édesanyát, hogy mit gondol, lehetne otthon?
Valószínű, hogy igen, akik házba laknak, de mi sajnos tömbházlakásba lakunk, úgyhogy nehezebben megoldható, de mindenképp, aki házba lakik, annak javasolnám, mert a gyerekek nagyon szeretnek simogatni.
Így van, és megismerik a nyuszikát, a nyúltenyészt, és az nagyon hasznos dolog.
És a nyúlhús nagyon egészséges.
Igen, hát köszönöm szépen.
Nagyon szívesen.
Köszönöm szépen. Közben, kedves hallgatóink, megérkezett ide az Agrárgazda mikrofonja elé a Csíkszeredai Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke, akit megkérek, hogy mutatkozzon be a kedves hallgatóknak, és rögtön egy kérdésre is válaszoljon, és pedig arra fogom megkérni, hogy mutassa be nagyjából a kiállítást.
Acél Lajos vagyok, a Csíkszeredai Egyesület elnöke. A kiállításunk az 130 darab nyusziból áll, 150 szárnyasból és 260 galambból.
Azt megtudhatjuk, hogy hány tenyésztő hozta el ide ezt a nagyszámú kisállatot?
40 körüli tenyésztő van, és vannak olyanok, akik mind a három fajtából hozott. Vannak olyanok, akik csak nyúlászok, mások csak galambászok, de úgy az ömének minden van. Nyúl is, galamb is, szárnyas is.
Elnök úr, erős ez az egyesület itt Csíkszeredában? Egyáltalán Hargita megyében?
Hát aránylag erős, de sajnos érződik a pénztelenség. Mert bizony ezelőtti években ki tudtunk menni külföldre, nyugatra, hozzunk be állatokat, mert frissíteni kell, hanem a saját zsírunkban nem tudunk megélni, és most minél tovább kevesebb pénz van egy olyan utat megszervezni, és tagokat találni, akik eljönnének, áldoznának ennek.
És mondjuk el azt is a kedves hallgatóknak, hogy nem kis pénzbe kerül a kisállattenyésztés, mert faj állatokról van szó, gondozni kell, élelmet kell nekik, különleges élelmet. És azt hiszem, hogy most ez a kérdés, amit felteszek önnek, közhely, mert nem hiszem, hogy az egyesület elnöke nem tenyészt valamit.
Hát tenyésztek. Nyuszikot tenyésztek, van 4 fajta nyuszim. Óriás szürke, kaliforniai, székeny nyuszi, ami most van folyamatban a kitenyésztése, oroszlánfejű, galambok vannak, 4 fajta galamb, szárnyasok vannak, abból is vagy 5 fajta, van, amivel szórakozunk.
Minden esetre itt látom, hogy a legnagyobb része a látogatóknak anyukák, apukák a gyermekekkel, így lesznek majd jövendőbeli tenyésztők.
Így van, így van. Nagyon sok óvodás csoport volt ma, iskolások. Nagyon örülünk annak, hogy reméljük, hogy vagy egy belül, minden csoportból legalább egyből lesz tenyésztő utánpótlásnak.
Köszönöm szépen, hogy válaszolt az Agrárgazda mikrofonja előtt kérdéseinkre.
Kérem szépen, és köszönjük szépen, hogy el tetszettek jönni.
Soron levő munkálatok a mezőgazdaságban. Kedves hallgatóink, mai vendégünk dr. Suba Kálmán,
állattenyésztő mérnök, és most itt márciusban én azt hiszem, hogy helyén való, ha azzal kezdjük, hogy mit kell tennünk nekünk a legelőkön. Volt eső, kevesebb hó volt, azért én úgy érzem, mert ugye kiszállásokra járok, terepet látok, látom a mezőt, látom a domboldalakat, hát kizöldült. Akár tetszik nekünk, akár nem, márciusban vagyunk, ez az időjárás is olyan mostanában, hogy tényleg nem panaszkodhatunk, ami a hőmérsékleteket illeti. Tehát mi a teendő a legelőkkel?
Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm az Agrárgazda minden kedves hallgatóját, és egy kellemes rádiózást kívánok önöknek. Hát a feltett kérdésekre szeretnék röviden válaszolni, habár nagyon nehéz röviden válaszolni, mert nagyon, de nagyon sok probléma van, amelyik megoldásra vár és életbeléptetésre vár, hogy megfelelő eredményeket is érjünk el az év végén, mikor megcsináljuk az elszámolást. Azt tudni kell minden gazdának, hogy a mostani március az a hónap, amikor meghatározza és biztosítja az állatállománya számára a nyári szezonra az öltőfűvet, mind legelő, vagy esetleg lehet kaszálva is jászolyba, és szintén a téli takarmány alapokat. Ezt nagyon oda kell figyelni, és komolyan kell venni, mert most már sajnos ez sokan decemberben ébrednek fel, hogy szaladgálnak, hogy nincsen széna, nincsen takarmány, és hogy teremtik az állatokat. Na most van az ideje, hogy ezt szakszerűen megalapozzuk, és kivitelezzük. Feltételezem, hogy minden gazda csinált egy minimális takarmány mérleget, hogy mire van szüksége, milyen mennyiségbe és minőségbe is a nyári legeltetési szezonra, és szintén a téli, a kitelelésre. Ennek függvényében kell megtenni a lépéseket minél hamarabb. Az első nagyon fontos lépés az, hogy a legelőket előkészítjük a legeltetésre. Utána az állatokat is felkészítjük a legeltetésre, és szintén egy másik dolog, hogy felkészüljünk és elvégezzük időbe a tavaszi vetésű takarmánynövényeket. Nagyon fontos, hogy időbe vessed el, és jó minőségű vetést csinálja. Ez a három a sok közül, amelyik nagyon keményen rányomja a bélyegét a gazdaságos állattartása és állattenyésztésre.
Hát akkor kezdjük az elsővel, és pedig a legelők előkészítésével. Én azt hiszem, hogy erről beszéljünk ma, és akkor felosszuk esetleg egy következő adásunkban is, attól függ, hogy mennyi lesz a terjedelme a mai beszélgetésünknek. Kezdjük tehát a legelők előkészítésével.
Igen, ezt is két részre lehet szakítani, magának a legelőnek az előkészítését, és azokat a mellékmunkálatokat, vagy mellék dolgokat megoldani, amelyek hozzájárulnak a szakszerű legeltetéshez. Az egyik legfontosabb teendő a tápanyag utánpótlás. Ettől függ, hogy mennyi zöldtömeget termelek, és milyen gazdaságosan tudok termelni. Ennek a tápanyag utánpótlásnak három változata ismeretes: a trágyázás, a hígtrágya kijuttatása és a műtrágyázás. Na mostan itten egy érdekes dolog van, ami a szerves trágyázást illeti, gondolok legelőkre és kaszálókra. Gyepterületnek a szakemberek véleménye szerint nincs szüksége szerves trágyára. Miért nincs szüksége? Mert a szerves trágya az a talaj szerkezet javítására, a humustartalom növelésére érdekében alkalmazzuk. Na most egy gyepterület, nagyon gazdag humuszban. Évente egy hektár gyepterület 5-6 tonna humusz termel. A legfontosabb, hogy nagy hozamú, nagy főhozamokat érjünk el, az, hogy biztosítsuk a megfelelő mennyiségbe a műtrágyázás. Ez, főleg a nitrogéntartalmú műtrágyákat, ez, amelyik az zöldtömeget növeli és hozzájárul a magasabb termések eléréséhez. Tehát ez lehet, hogy mások egy kicsit megmosolyogják, de én ezt tudom javasolni, az istállótrágyát, amennyiben lehet mellőzni, ezt használni a növénytermesztésbe, és itten pedig a műtrágyát. Nagyon fontos, hogyha valakinek a legelő területe természetvédelmi területen van, vagy a Natura 2000-es programban van, akkor vegye fel a kapcsolatot az illető programvezetővel, hogy nehogy esetleg kellemetlen vitába keveredjen az illetővel.
A legelő tisztítását is elvégezzük. Tehát mit kell csinálni a legelővel, mert azt hiszem, hogy van ott egy sor olyan dolog, amit esetleg ki kell vágni, meg kell tisztítani, a vakontúrásra gondolok itt, ami esetleg akadályozza az állatokat a táplálkozásban.
Egy pillanatra, hogyha lehetnék visszatérnék a műtrágyázásnak a fontossága. Ez az a műtrágyázás az a legnagyobb hozamnövelő a zöldfű termelésbe. A kedvező időben megfelelő mennyiségben adagoljuk a műtrágyát, előbbre hozható az ősgyepeknek a kisarjadzása. Tehát hamarabb kezdhető meg a legeltetés. Jobban sarjadzik az első kaszálás után, vagy az első legeltetési ciklus után az ősgyep. 1 kg nitrogén hatóanyaggal az első legeltetési periódusban 80-100 kg zöldfű termelés érhető el. Ez egyenlő körülbelül 12-15 liter tejtermeléséhez és 1 kg súlygyarapodáshoz. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ami még nagyon fontos itt, minden legeltetési ciklus után juttassuk ki a műtrágyát.
Tehát itt azt is elmondhatjuk, hogy szakaszos legeltetést is lehet alkalmazni, legalábbis én úgy értelmezem ezt. Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a legelőt kell takarítani. Ez egy nagyon fontos dolog.
Hát a legelő takarítás ez szinte elengedhetetlen a legelő karbantartási munkálatoknál. Nagyobb zöldfű termelés érhető egy kitisztított legelőn, ahogy a bokrokat kivágjuk a burjánokat. Jobb a legelő fű összetétele, mint a legelő a fűfajtáknak a jelenléte. És a másik, ez kötve van a kifizetési ügynökségek által folyosított támogatáshoz is. Oda kell figyelni, és nem szabad elhanyagolni. Nagyon fontos a gyep szőnyegnek a kezelése, amit lehet többféle módszerrel csinálni, egy könnyű tárcsázással, egy fogasboronával, és nagyon nagy hatékonysággal működik, és nagyon-nagyon meghálálja, mint terméseredmény. Egy másik dolog, ami nagyon fontos, a vízforrásoknak az ellenőrzése. Én ajánlom minden gazdának, hogy mielőtt kimenne a legelőre, vigyen a laboratóriumba próbát, és ellenőriztesse mikrobiológus szempontból, hogy ne érje kellemetlen meglepetés. Hogyha egy szennyezett vízzel dolgozunk, akkor fennáll a veszélye, hogy a közegészséget is veszélyeztessük. Kellemetlen helyzetbe hozhassa a gazdákat. Tavaszi teendők közé tartozik egy állattenyésztő programjába pontra tenni a nyilvántartásokat, az állatnyilvántartást egyeztetni az állatorvosokkal, mert nagyon hamar bekövetkezik a kérések letétel a támogatáshoz, és ne akkor szaladgáljunk és próbáljuk a hibákat kikorrigálni, kijavítani. Tehát készülnek fel, hogy időbe tudják letenni a kéréseket, ne az utolsó pillanatban.
Hallgatóink nevében is megköszönöm dr. Suba Kálmánnak, állattenyésztő mérnöknek a hasznos tanácsokat. Thank you.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.